Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szentirmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk mai adásában Balatonkenese értékeivel ismerkedünk. Sétánkat a római katolikus templomnál kezdjük, majd a Bagolyvárnak nevezett Jánosi villa érintésével jutunk a Bakó patakon átívelő hídhoz, amit egy nepomuki Szent János szobor díszít. Megnézzük az egykori zsindelyes csárda és a régi posta épületét. Felkapaszkodunk a homokkőfalba vájt tatárgyikakhoz, majd a Tátorján tanösvényen haladva elérjük a kenesei magas part tetején álló sós obeliszket. A balatoni panoráma után a város tájházában zárjuk műsorunkat. A muzsikákat Szabó Ágnes, zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. Tartsanak velünk! Balatonkenese nagymúltú, látnivalókban gazdag település. 1532-ben országgyűlés helyszíne volt, 1846-ban Balatonfüredről indulva itt kötött ki először a kisfaludi gőzös. A római katolikus templomot, bár nem ez a legrégebbi szakrális épülete a településnek, egy dombra emelték. Itt találkoztunk Tóth István lokálpatrióta, helytörténet kutatóval.
Azért gondoltam, hogy itt kezdjük a katolikus templomnál, hiszen Kenese történelme nem mehet el igazából az egyház mellett, hiszen Kenesét először a Veszprémvölgyi görög apácák alapító oklevelében említik, Knisza néven. Ez egy görög nyelvű irat, viszont nagyon hangsúlyos és nagyon lényeges, hiszen ezzel tudjuk bizonyítani nem csak Kenese, hanem a környező mára nem létező települések, mint például Csittény, ahol ugye ma vonatmegálló van, vagy például Máma tető, illetve Sándor mára eltűnt falu neveket, és hát ugye Kenese maradt meg gyakorlatilag egyedül itt a környező településeken, amelyek ugye bizonyítják, hogy a Veszprémvölgyi apácáknak kifejezetten jó birtoka volt Kenese, és az ő fennhatóságuk alatt volt elég sokáig.
Ha közelebb jövünk, pont szemben látjuk a templomot, szóval barokk stílus, tehát korban is nagyjából ebben az időszakban épült.
Így van, a 800-as évek elején épült, ami kicsit érdekes, mert azért tradicionálisan a Balaton lakossága gyakran katolikus. Mégis ez a templom ugye viszonylag későn épült, ahogy láthatjuk, késő barokk. Viszont nagyon érdekes, hogy a belső díszítése inkább szintén klasszicizáló és a barokk hatásait mutatja. A belső festések nagy része, a díszítő festések eltűntek, viszont nagyon szép freskók maradtak meg, amelyek részben Jánosi Gusztáv veszprémi püspöknek köszönhető, és nagyon szép az oltárkép is, amely egy 3 méter magas oltárkép, amin Szent István királyunk ajánlja fel a koronát Szűz Máriának, úgyhogy már meg is van a templomnak a titulusa, tehát magyarok nagyasszonya.
Átsétálunk az út túloldalára. Ez a Bagolyvár utca.
És szemben velünk már látható is a Bagolyvár, amely hivatalos nevén nem Bagolyvár, ez csak a nép hívja így, ez a Jánosi villa, amely egy skót mintára épült balatoni villa, Jánosi Gusztáv püspöknek a villája. Jánosi Gusztáv ugye veszprémi püspök volt, viszont nagyon kedvelte a Balatont. És hát itt most nem látszik, de igazán közel található a Balaton, sőt, ugye régebben sokkal közelebb is volt a Balaton, hiszen akkor még nem szabályozták. Ami érdekes ezen az épületen, hogy ugye van egy tornya, és lehet látni, hogy ezt a skót vadászkastélyokra próbál egy kicsit hajazni az épület, és talán passzolt is Jánosi Gusztáv különleges életstílusához, hiszen nagyon kedvelte a balatoni világot és a balatoni sportokat. Szeretett vitorlázni, korcsolyázni. sokat tett a templomért és a helyi közösségért. Segítette a szegényeket, pénzt adományozott arra, hogy a templomot belülről felújítsák, kifessék, és egy művészi szintre emeljék a belső teret.
Ez a torony stílus visszaköszön az épület más részein is?
Igen, hasonló a torony stílusa az épület más részeihez is. Ha a nagy torony szóba jött, talán annyit még róla, hogy ott volt a pipattórium, tehát ott szokott pipázni Jánosi Gusztáv, és talán onnan a legszebb a kilátás a településre és a Balatonra is.
Haladunk akkor innen tovább. De behúzódunk az árnyékba. Szélárnyék is, napárnyék is, úgy megérkeztünk a következő helyszínünkre. Ez is egy tér, szakrális épületek, köztéri alkotások, és ugye itt a könyvtár mögöttünk. Hol vagyunk most?
Így van, most talán Kenesei reformátusságnak a szívében vagyunk, itt a református templom mellett, amelyről azért érdemes megemlíteni, hogy régen katolikus templom volt, sőt, az alapjai egészen biztosan árpádkoriak. Ahol most állunk, eddig tartott eredetileg a Balaton. Ennél tovább nem, viszont itt talán elmondhatjuk, hogy az eredeti templomnak még a habok mosták az oldalát, és hát a katolikusságot talán az is mutatja, ha szembefordulunk, és látjuk a Nepomuki szobrot, itt folyik a Bakó-patak, amely mellett található ez a Nepomuki szobor, ugye egy kis hidat is látunk, amely tradicionálisan mutatja, hogy itt egy vízfolyás van. A szobornak története van, hiszen ez az a helyszín, amikor is a reformátusok és a katolikusok egymás ellen fordultak Kenesén. Valamiféle vallási ellenállás alakult ki. Abban az időben a terület birtokosai már nem az apácák voltak, hanem a jezsuiták, és a jezsuita térítőket próbálta a református lakosság beleborítani itt a patakba, úgyhogy ennek állít emléket ez a szobor, és ezért is maradhatott itt meg. Elmegyünk a templom mellett, és megnézzünk meg egy különleges épületet, ami a művelődési ház.
Ez is réginek tűnik, bár most ugye új feladata van, mint művelődési ház, de az épület homlokzatán, tetőzetén, ablakok kialakításán látszik, hogy ez lényegesen régebbi épület.
Ez az úgynevezett Csikvándi villa volt. A 900-as évek elején divat volt az, hogy a főurak Budapestről a vidékre lejöve egy területet vásároltak, esetleg gyümölcsöt, szőlőt termesztettek, és egy nagyon szép villaépületet építettek föl. Ugyanígy volt ez Csikvándi Béla esetében is, aki katona viselt ember volt, ezredes, és megtehette azt, hogy egy ekkora és ilyen szép villaépületet hoz létre. Később aztán a szocializmus idején ugye sajnos hát megszűnik az ő tulajdonuk az épület fölött, és aztán később művelődési házzá alakítják, de ahogy látjuk, a köz számára nagyon szépen gondozzák és karbantartják az épületet, és használják is a helyi közösségek.
Több helyen látok a településen információs táblákat, általában annak a pontnak a közelében, amire vonatkozik. Ez most itt a református templom, és itt olvasok egy ilyet, hogy az 1532-es országgyűlés emlékére, tehát akkor itt Kenesén volt már ebben az időszakban egy országgyűlés?
Volt bizony, nem is teljesen Kenesén, hanem talán inkább Akaratján, vagyis hát Akaratja pusztán, amely ugye nagyon sokáig a 2000-es évekig Keneséhez tartozott. Amit itt látunk, ez a kép, ez a Rákóczi fának a képe, amely alatt történt az országgyűlés. Sajnos ugye a Rákóczi fa ma már nem található meg a Akaratja pusztán, de azért elképzelhetjük azt, hogy ott a magaspart tetején egy körülbelül 4-500 éves fa hatalmas lombbal állt, és e köré volt jó szervezni igazából egy országgyűlést. Igaz, hogy az országgyűlés eredménytelenül zárult, viszont a fa az nagyon sokáig életben maradt, és a Rákóczi kultúrának, a helyi Rákóczi kultúrának egyik erős szimbóluma volt. A legenda szerint második Rákóczi Ferenc kikötötte hozzá a lovát. Ugye ez mennyire igaz, azt nem tudjuk, viszont az biztos, hogy a fa 70-es, 80-as évekig állt, a szilfavész végzett vele végül, és például a tájházban, vagy itt a templomkertben is még feltűnnek maradványai, ágai. Thank you.
Megálltunk egy nagyon szép épület mellett. Magas tornácos, és úgy látom, hogy mintha alulról is lenne egy ilyen pincebejárat, zsindejtetős és koros épület. Mi volt ez régen? Sarkon vagyunk.
Magyarország egyik legkülönlegesebb parasztépülete szerintem, hiszen egy emeletes parasztépületről, egy parasztházról beszélünk. A keneseiek úgy hívják, hogy zsindelyes csárda. Habár a zsindejéről vált híressé, az csak a felújítás után kapta. Eredetileg valószínűleg nem zsindejtetőt kapott, hiszen a megyében nem volt jellemző zsindejjel fedni az épületek tetejét. Hogy mitől kétemeletes, erre több elmélet létezik. Az egyik az, hogy a Sóshegy lába idáig ért, és a domboldal miatt kellett egy plusz emeletet építeni a házhoz. A másik elmélet pedig az, hogy a ház építője járt Olaszországban, és annyira megihlették az ott lévő épületek, hogy ezért hozta létre ezt a kicsit klasszicizáló épületet ide a Balaton partjához.
Műemléképület, ki is van téve rá a tábla, ilyen kovácsolt vas kapu lehet bejutni. Ez tényleg csárda volt egykor?
Így van, és mulatozások, zenésestek, csárdavilág volt itt. Nagyon sokáig jártak ide mulatni az emberek. Kocsi család tulajdonában volt egyébként eredetileg az épület, és később, ahogy mondtam, sokáig csárdaként üzemelt. Érdekessége még, hogy az alsó szinten istálló volt, illetve a takarmányt ott tárolták, a felső szint pedig teljesen úgy volt kialakítva, mint egy magyar parasztház, tornácról lehetett bejutni a szobákba. Habár ugye a ház elég nagy, ugye nyilván egy csárda idejében nem csak csárdaként funkcionált, hanem a helyi honismereti szakkörösök itt rendezték be az első kiállításukat. Úgyhogy azért is különleges ez az épület, hiszen a tájháznak gyakorlatilag ez volt az origója, ami azért nagyon fontos, hiszen nagyon gazdag és kiemelkedő a tájház gyűjteménye. És hogyha megfordulunk, akkor pedig szintén egy különleges épületet látunk. Sárga épület, zöld ablakokkal, ez a régi posta épülete, és a mai napig tudja őrizni azt a Balaton melléki, kicsit emelkedettebb építészeti világot, amit ugye a 900-as évek elején Kenese is próbált megteremteni.
Itt is látjuk, kerekes kút van az udvarban. Egyébként mikor lendült fel Balatonkenesén az úgynevezett fürdőélet? Tehát amikor tényleg ide elkezdték építeni azokat a villákat, nyaralókat, hétvégi házokat, amik mind a mai napig ugye jellemzik a várost.
Egyértelmű választ tudnék mondani, ez a vasút volt. A vasút kiépítése és ennek az ideje. Talán jó helyen is állunk,
hiszen rálátunk
a vasútra. Ugye itt egy lépcső van előttünk, megint csak azt tudnám mondani, hogy eddig tartott a Balaton eredetileg. Tehát a vasút. 1906-ot írunk, amikor is megszületnek a tervek az Észak-Balatoni vasút kiépítésére, Szabadbattyántól Balatonfüredig. És mindössze 3 év alatt, 1909-re elkészül a vasútvonal. Ez azért is érdekes, mert hát ugye a mai léptékben is ez egy hatalmas munkatempó. Ugye Kenesén nagyon nagy hangsúlya volt a Kossuth kultusznak, és ebben az időben Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc volt az, aki a vasútépítéssel foglalkozott a kormány szintjén, és ezért hálásan ugye megszületett a népnyelven az a szlogán, hogy éljen Kossuth, van már vasút. Ezt követően pedig megindult ugye a nagy forgalom ide Kenesére és az Észak-Balatoni régióra is. A másik érdekesség talán pedig az az alagút, ami Akaratja és Csittényhegy között található. Ennek pedig a Trianon után lesz nagyon nagy szerepe, hiszen kicsit olyan az egész, mint amikor a vonat kiér az Adriára, tehát azután látható meg a tenger, a csodás tenger, miután a vonat kigurult az alagútból.
És ez mind a mai napig így van, tehát úgy, ahogy elhagytuk az alagutat, akkor tárul fel a víz.
Így van, és ez nem is véletlen, hiszen ugye régen azért nem ekkora sebességgel haladtak a mozdonyok, úgyhogy próbálták élménnyé tenni az utazást, nem csak ezzel, hanem itt később majd fogjuk látni a Sóshegyről, hogy nagyon közel megy a vízhez a sín, ott pedig inkább a nádast és a víz közelségét próbálták az építészek bemutatni, ebből aztán később problémák is lettek, mondhatni katasztrófák is, de erre majd később térnék vissza.
Haladunk tovább a jelölt turistaúton, mert itt a posta mellett úgy látom, hogy jelölve is van, hogy errefelé kerékpárral is gyalogosan is lehet jönni. Meredeken mélyül most itt baloldalon a part, az egykori meder, és nagyon különleges fákat láthatunk, ahogy lepillantunk a víz felé.
Ugye itt említettem, hogy millió éveket haladunk vissza. Amiket látunk ott, az egy mocsári cipruserdő, méghozzá egy kísérleti mocsári cipruserdő, Parag Farkas agrármérnök nevéhez köthető, akinek a Sóshegyen volt egyébként pincéje, villája, és egy nagyon szép arborétumot is létrehozott. Kísérleti jelleggel ültetett ide amerikai mocsári ciprusokat, és szerintem azért is zseniális döntés volt ez, mert megidézi azt a mikroklímát, azt az őserdei világot, ami itt a Balaton területén régen volt. Ugye akkor még nem Balatonról beszélhetünk, hanem Pannon-tóról, vagy Pannon-tengerről. Ugye a Balaton egy sokkal későbbi képződmény, és ennek a partján is pontosan ilyen mocsári ciprus erdő lehetett. Ugye elég Ipolytarnócra gondolni, ahol ezek a hatalmas, megkövesedett fák találhatóak. Ezt idézi kicsit ez a mocsári ciprus erdő, és ha tovább haladunk, akkor meg is látjuk azt, hogy milyen élőlények éltek a Pannon-tengerben.
Ez is az a típusú mocsári ciprus, aminek a léggyökerei följönnek?
Igen, szemfülesek láthatnak is néhány léggyökeret, hiszen ahol elterül az erdő, illetve a környező házak, ezt hívták régen mocsolyás vagy mocsajás kertnek. Ugye ez a Balatontól elszakított területek voltak, és ahogy majd sétálunk is, lehet látni, hogy sok kertben vannak kis apró tavak, amelyek kiásott tavak, nem kell hozzájuk tófólia, a talajvíz annyira közel van, hogy feljön, és ezekből öntözték régen ezeket a mocsajás kerteket. Zöldséget termesztettek így, gyümölcsöket, ma pedig már a nyaralóknak ad otthont a terület.
Néhány perc muzsika után a Sóshegy lábánál folytatjuk balatonkeresei sétánkat Tóth István helytörténetkutatóval.
Jobb oldalon magasodik a fal, látunk homokkőfalakat.
Így van, meg is érkeztünk a Sóshegy lábához, ez pedig már a híres partfal, vagy ugye sokan löszfalnak is mondják, holott igazából ennek nagyon vékony felső rétege lösz. A legnagyobb rétege az igazából ennek a Pannon-tengeri üledéknek az anyaga, ami főként ilyen iszapos, homokos anyag.
Kemény egyébként? Tehát fogásra kemény, vagy tényleg ilyen homokszerű?
Inkább kemény, nagyon tömör, viszont könnyen porlik. Ami még érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ugye a Pannon-tenger nem egy állandó képződmény volt. Amikor a földközi tenger elszakadt a Kárpát-medencétől, akkor ugye itt egy beltenger alakult ki, amit ugye Pannon-tónak is hívhatunk később. Igen ám, de amikor a Duna megjelenik és elkezdi belehordani az édesvizet, ez a Pannon-tó felduzzad és megédesedik. Nagyon változó világ jön létre, bizonyos helyeken bepárlódik a víz a trópusi klíma miatt, valahol kiédesedik, és ugye egy folyó nem csak vizet hoz magával, hanem hordalékot is. Ekkor töltődik fel ugye a Kisalföld, a Nagyalföld, és végül eltűnik teljesen a Pannon-tó. Az érdekessége az, hogy mivel ez egy zárt világ volt, ezért olyan életkörülmények között olyan életformák jöttek létre, amik endemikusak, tehát benszülöttek voltak. És ennek talán az egyik legszebb példája, és ezt a sávot innen lentről látjuk is egyébként, a kagylók maradványait, talán hát a legismertebb a balatoni kecskeköröm, amiből Kenesén is lehet találni nagyon sokat. Ugye Ungula caprae, tehát kecskeköröm, Congeria Ungula caprae, több millió éves maradványai ennek a Pannon-tengernek, és ami még érdekesség, hogy a Balatonban is lehet gyűjteni ilyet, úgyhogy nem véletlen az, hogy kecskekörömnek hívták a régi emberek, hiszen tényleg nagyon hasonlítanak ezek a kagylók a kecskekörmökre.
És egy legenda is fűződik hozzá.
Abszolút így van, ugye a legenda szerint a királynak a lányát és a kecskéit is ugye elnyelik a habok, hát ennek az emlékeit látjuk itt a Kenesei partoldalban.
Nagyon-nagyon hangulatos két oldalról növények van, ahol át kell bújni a fák alatt, szinte beárnyékolják itt a sétautat, és ugye a jobb oldal végig a magas fal mellett haladunk. Van, ahol egy picit fásabb, sok a növény nem látjuk, de olyan részeket is megpillanthatunk, ahol csak a falat tudjuk nézni, és látjuk benne a pici üregeket, vagy éppen a réteg elválasztó vonalakat. Mielőtt elindulunk a Tatárlikak felé, jelentősen emelkedni fog a terep. Mielőtt bemegyünk az erdőbe, akkor itt meg is állunk egy perc, egyrészt, hogy mik a tatárlikak, illetve itt láttam egy kiírást, az az elnevezése ennek a kis ösvénynek, hogy tátorjántan ösvény, ugye ez egy virág, amiről majd szintén szó esik.
A tatárlikak nagyon különleges építmények szerintem egész Magyarországon, hiszen ugye ezek az úgynevezett barlanglakásoknak egy balatoni, nagyon különleges típusa. Kenesét sokáig ezekről ismerték. Hogy a nevük is mutatja, az eredetük nem teljesen tisztázott, hiszen a legenda szerint a tatárjárás ideje alatt válják ki Kenese lakosai, és a tatárok elől ide menekülnek le. Más helyeken úgy olvassuk, hogy töröklikak, ott akkor abban a kontextusban a törökök elől menekült le a Kenese népe. Viszont a legvalószínűbb dolog, amiért létrejöhettek a likak, az az, hogy a helyi halászok használták ezeket a likakat. Hosszabb ideig éltek itt, illetve a szerszámaikat valószínűleg itt tárolhatták. Ahogy mondtam, ahol mi most állunk itt a tábla előtt, nagyjából eddig tarthatott a víz, és volt mindig egy ilyen omlás rész, amelyen mi is most föl fogunk sétálni. Ezeken az omlás részeken jártak föl a halászok, és nagyon könnyen meg tudták közelíteni a felső szinten lévő tatárlikakat, amelyek mára megközelíthetetlenné váltak, hiszen a Balaton elmosta azt az omlás részt, és a tatárlikak eleje leomlott. Ezért mindig a halászoknak új és új tatárlikakat kellett vájniuk, ezért az alsóbb szinteken lévő likak mindig fiatalabbak, mint a felsők. Mit érdemes még tudni ezekről a likakról? Hát én jó párban jártam egyébként, hát sok helyen 9-ről lehet olvasni, valójában szerintem a 20-at is elérte a számuk, ezeknek egy nagy része vagy már nincsen, hiszen amerről jöttünk, a régi posta után is voltak egyébként régen tatárlikak, csak azokban laktak is emberek, és a helyi városvezetés az omladékonysága miatt megtiltotta a lakóknak, hogy ott éljenek, és betömték a likaknak a falát, a bejáratát. Azt tudjuk, hogy például a likakban ugye éltek is emberek, de születtek is emberek. Vannak leírások, amik alapján olvasható, hogy gyermekek születtek a tatárlikakban, tehát valószínűleg életvitelszerűen éltek itt emberek, és amikor én is jártam a likakban, azt láttam, hogy az idősebb likaknak a belső fala az kormos. Vannak helyek, ahol valószínűleg főztek, illetve vannak olyan lyukak a falban, amelyek különböző botok rögzítésére használtak, így akár mondjuk egy bográcsot fel tudtak lógatni, vagy az ajtó elé mondjuk egy függönyt fel tudtak helyezni. De javaslom, nézzünk meg egyet. Egy itt a tanösvény részeként megtekinthető.
Akkor keressük meg azt az egyet. Na, innentől combos a terep.
Igen.
Minden szuszra szükség van, úgyhogy most nem is beszéltetem Istvánt a tatárlikig. Viszont hűvös van az erdőben, úgyhogy most összeborulnak a fák fölöttünk.
Esetleg odá szájáig.
Na, menjünk el odáig egészen. Itt van néhány lépcső, és némi kötél, igen, mert ez most már olyan meredek, hogy szükség van a kötél segítségére is. Vissza ne csúszunk. És meg is érkeztünk a tatárlik szájához. Hát ide hason csúsztak be, vagy hogy mentek ide, mert már nagyon alacsony a bejárat.
Így van, most alacsonynak tűnik, de ahogy mondtam, ez az omladozó tengerpart, ez kicsit olyan, hogy mindig omlik, és folyamatosan ez az omladék nő, ezért ilyen alacsony a tatárliknak a bejárata.
Mekkora mélységű, ha így mondjuk bemegy az ember, de most nem fogunk bemenni?
4-5 méter mély egyébként. Ez egy akkori családi szobával egyébként abszolút megfeleltethető.
Igen, láttam egy olyan tanulmányt ezekről a likakról, hogy lementek barlangászok mindegyikbe, és fölmérték méreteket, mélységet, belső részeket fotózták, tehát olyanokat is, ahová most már nem lehet bejutni, de most mondjuk úgy föl vannak tárva, és dokumentálva vannak.
Így van, én is javasolnám azt, hogyha valaki a likakba beszeretne mászni, inkább csak saját felelősségre tegye, vagy kellő tapasztalattal és óvintézkedésekkel, azért, ahogy beszéltük, elég omladékony a fal, nagyon kell vigyázni. És a Sóshegy további részén is, ahogy majd haladunk fölfelé.
Kenese temetőjében nyugszik a Balaton költőjének tartott, tragikus sorsú Sós Lajos. Később a dombot, a magas partot is róla nevezték el. Ennek tetején állították fel 1927-ben a 6 méter magas, vörös homokkőből faragott sós obeliszket.
Készülünk a Sóshegyre fel, és talán nem mehetünk el úgy, hogy ne nézzük meg Sós Lajos sírját, akinek gyakorlatilag emléket állít a Sóshegy és a Sóshegyi kilátó és a Sóshegyi obeliszk.
Na, akkor lépjünk be a temetőbe. Itt van is egy tábla, emlékmű, kilátó, merre célszerű menni. És meg is érkeztünk Sós Lajos sírjához.
Ez a vörös homokkő, amelyet ugye Vörösberény almádi területen bányásznak. Tradicionális építőeszköz, kettő elem itt a Balaton felvidéken, és ahova megérkeztünk, ugye Sós Lajos sírja, 1856-ban született, 1902-ben halt meg. Nem Keneses szülöttje, viszont Kenesét tekinti otthonának. Kenesét és a Balatont. Főként irodai munkával foglalatoskodott, de fontos megemlíteni a költői irodalmi tevékenységét is, hiszen több száz verse született a Balatonról, és arról a mára eltűnt balatoni romantikus világról, amelyet ő még megtapasztalhatott, ahol természetes partszakaszok, ibolya völgyek és csodálatos borospincék övezték a Balaton világát. Rengeteget írt a tájról. Azt azért érdemes megemlíteni, hogy ebben az időben még nem túl sokan jutottak le az északi parthoz. Ugye 902-ben halt meg, a vasút csak később készül el, ekkor még nem fedezték fel az északi partot maguknak az emberek, és emiatt nem is nagyon tudták átérezni azt, hogy milyen ez a balatoni világ, milyen ennek a balatoni világnak a romantikája. Ezért némi melankolikusság is felfedezhető Sós Lajos költészetében. Némi szomorúság nyilván vágyakozott arra, hogy híres legyen. Egyébként a régióban én azt mondanám, hogy híres és kifejezetten elismert volt. A helyiek rendkívül szerették, és persze nem csak azért, mert egy-egy borospincét meglátogatva szabad verselésbe kezdett, aminek ugye nyilván az ott lakók kifejezetten örültek, hanem megbecsült tagja volt a helyi közösségnek.
Nagyon szép tájulású ez a sír, ha mondhatjuk ezt. Mögötte van a tó, és most ugye tarajos a víz, tehát nagyon erősen fúj a szél, azt szerintem a kedves hallgatók is hallják, hogy nagyon nehezen tudjuk kikerülni a szelet. Semmihez sem hasonlítható türkisz szín, ami most a háttérben van.
Igen, nem véletlenül mondtam, hogy nézzük meg a sírt, hiszen Sós Lajos édesanyja halála után nagyon mély depresszióba esett. Emellé jött még ez az alkotói mellőzöttség is, és ezért ő felköltözik Budapestre, hogy talán ez a városi forgatag elveszi majd ezt a melankóliát. Hát ez sajnos nem így lett, mert öngyilkos lett. Ugye Kenesei Monda úgy tartja, hogy lobával leugratott innen a Sóshegyről a mélybe. Hát ugye ez nem igaz, viszont az utolsó kívánsága az volt, hogy ott temessék el, ahonnan már láthatóak a Balaton habjai, úgyhogy így a református temető utolsó parcellája az övé. És akkor javaslom, hogy induljunk el fölfelé, és keressük meg az obeliszket, az ő neki állított műemléket.
Jó. Következő helyszínünk akkor. Na, ismét kijutottunk a fák közül. Egyre magasabbra jutunk. Keskeny és erősebbek az emelkedők. Föl szuszogtunk a magas part tetejére.
Most, hogyha körbenézünk, akkor egy üde, zöld tájat láthatunk. Ez egy természetvédelmi terület, méghozzá egy lözgyep hivatalos nevén, amely ugye nem csak a Tátorjánnak, mint a megyében egyedül Kenesén található nagyon különleges növénynek az otthona, hanem számos más védett növényfa is található itt. Ebből talán, amit kiemelnék, leginkább azok az orchideák, különböző kosborfajok, amelyek itt megtalálhatóak ezen a lözgyepen.
A Tátorjánt virágzó állapotban mikor láthatjuk?
Leginkább május végi és június eleji időszakokban. Pünkösd idején néha szoktak lenni ilyen tátorján túrák, amikor fel lehet fedezni ezeket a növényeket. Hatalmas nagy, egy méter átmérőjű bokrokat növesztenek május idejére, és ezek csodaszép fehér virággal borítják be ezeket a bokrokat. Ma már ez a látvány kevésbé látható, hiszen csak egy-egy tátorján bokor fogja fogadni az ide látogatókat, de érdemes közelről szemügyre venni, ez egy keresztes virágú, méghozzá egy káposztaféle, illetve érdemes a virágát is közelebbről megszagolni, hiszen mézillatú a virága. És az érdekesség a Tátorjánhoz, ami talán oka is annak, hogy ennyire nincs jelen Magyarországon, ugye ez egy a Kaszpi vidékre jellemző növény, és ennek talán a legnyugatabbi részén, ugye itt Kenesén maradt fenn. A lakók nagyon kedvelték a növényt, hiszen fogyasztották. A gyökerelhető, ezt ugye úgy is hívták, hogy tatárrépa. Ugye itt kicsit kutatást igényelne valószínűleg, hogy tatárrépa, tatárlikak, úgyhogy valószínűleg mély nyomot hagyhattak itt a tatárok a vidéken. Viszont azt tudjuk Jókai Mór leírásából is, hogy ha tátorjent fogyasztanak az emberek, az már a ínséges időknek a jelei. Viszont más leírásokban pedig azt olvashatjuk, hogy például Kenesén kedvelt étel volt a tátorjent gyökeréből készült főzelék.
De most a szél simogatja a növényeket, olyan, mint a hullámzana ez a part.
És nagyon szépen rózsaszínes, lilás színekben pompáznak a vasvirágok bizonyos helyeken, és iringók most nyílnak.
Igen, ilyen lilás, apró lilás virágok. És megérkezünk az obeliszkhez, ami ugyanilyen vörös kőből van, mint a sír is.
Egy Sós Lajos verset látunk az obeliszken, és hát nagyon fontos volt a helyi lakosságnak, hogy róla nevezzék el ezt a hegyet.
Le lehet ülni, itt vannak a padok, és akkor innen szemlélhetjük talán a legmagasabb pontjáról most így a hegynek, a Balatont.
A helynek a különlegessége az, hogy talán ilyen széles Balaton látványban alig ha van része a Balaton bármelyik pontjáról a szemlélődőnek. Nagyon különleges a látvány. Velünk szemben pontosan a Tihanyi apátság látható, viszont az érdekesség még az, hogy nem látható a Tihanyi átjáró, tehát bezárul a tó, és a legszélesebb panoráma itt van.
Balatonkenesei sétánkon Tóth István lokálpatrióta, helytörténet kutató volt a kísérőm. A zene után a Várostájházában folytatjuk utunkat. Kenesei tájházat a Kossuth Lajos utcában találjuk. Könnyű felismerni, vaskos náttető fedi, udvarában kerekes kút áll. Tornácának íves nyílásait égő vörös muskátlik díszítik. A gazdag tárgy anyag gyűjtését az 1960-as évek végén kezdte Kis Irén helyi tanítónő diákjai bevonásával. 1991-ben nyitott meg, mint tájház, azóta élő tájházként rendszeres programokkal, foglalkozásokkal várja a látogatókat. Pulai Istvánné nyugdíjas óvónő, a tájház vezetője kalauzol.
A ház 1857-ben épült, bizonyos Sipos Ferenc építette jobbágyként, ugye, mert akkoriban a jobbágyok telket kaptak a törvények szerint, és nem csak ez a ház volt már az akkori kataszteri térképen, hanem az előttünk lévő épület is, az meg ugyanis az iparosoké volt. És tulajdonképpen védett épület volt, és így menekült meg a lebontástól, és 1983-ig élt itt a Sipos Ferenc leszármazottja, Sipos, illetve Kósa Jánosné Sipos Irma néni, és 83-ig ők itt éltek özvegyasszonyként, és a fia ide született, János sajnos az idén tavasszal elhunyt. Küllemre ugye semmit nem változtattak rajta. Belül volt némi változtatás, de nyitott kéményes konyha, úgyhogy tökéletes. És tulajdonképpen a Balaton mellékén így építkeztek. A hármas osztat megvan, tehát van a tiszta szoba, a konyhakamra, illetve a lakószoba, és utána következik egy gazdasági kamra, majd a kocsiszín és az istálló. A végén van egy fészer, azt külön építették hozzá, valószínű valamikor lehetett, de azt újra kellett tervezhetni, Molnár Pali bácsi tervezte, helyi lakos építészmérnök volt.
Innen lehet belépni a zárt tornácról.
Ez egy keskeny tornác.
Igen, nagyon keskeny, éppen csak egy pad fér el.
És valamikor a pad helyén, ott, ahol a fölakasztott tárgyak vannak, ott egy ajtó volt. Ugyanis, amikor elindult a fürdőélet, ugye a Balatonon már nem csak a nádvágás ment, meg az állatok, meg a mosás ugye az asszonyoknál, hanem kiadták a tiszta szobát, sokszor évekig ugyanazok a családok jöttek vissza ide.
Na, belépünk akkor a konyhába. Vert fal?
Vert fal, igen. A gyerekeknek úgy szoktam mondani, hogy nézzétek meg, hogy hogy építkezik a fecske. Na, az ember akkor azt lehet majdnem csak mondani, hogy ugyanúgy építkezett sárból, ugye agyagos sár, a pejva, gabonának az összes lehullott maradékából, és zsalu között ilyen vastag falú házakat építettek. Végül is vöröskő lábazata van, illetve alapja. Egy a baj, ugye akkoriban még a szigetelés, mint olyan nem létezett, és emiatt ugye ez gond. Ha ide belépünk, eddig a gerendáig ez a rész a pitvar. És a pitvarba jellemzően ott volt a vizespad, ugye itt agyagedényekbe a víz, és a tisztálkodásnak a lavór őse a melence, a házi szappannal. Még egy dolog, most ez tulajdonképpen azért van ide akasztva, hogy jól látható helyen legyen a gyerekek, mindenfélét aranyosan mondanak róla, de még sok felnőtt is, hogy mi az, ami itt látható.
Írjuk le a hallgatóknak, hogy egy ilyen fakeretben benne van egy anyagból készített vélemény, anyagból készített kör alakú, összenyomott labdára hasonlító tárgy.
Mint egy úszógumi minibe, de...
Na, kisebb a lyuk a közepén.
Ez egyébként nincs a kettő összefüggésben, csak ebből is van több, hál' Istennek nagyon sok dologból van többünk is, tehát olyan gazdag a gyűjtemény, hogy félre is kellett rakni, mert még így is van.
Jó, már lehet olyan cserélgetni.
Igen, hanem ez egy érdekes dolog. Ma is használnak ilyet Afrikába. Ezt a nők hordták a fejükön, és a vizet például Afrikába a fejükön szállították, mert sokszor kilométerekről kell az ivóvizet vinni. Gyerekek is besegítenek, de az asszonyok a fejükön, hogy szabadon legyen legalább egy kezük. Ez pedig itthon egyetlen egy nénit láttam élőben, aki ilyet használt, amikor hazafelé jött a piacról, és pont a mi házunk előtt ment el. Ez a fején volt, erre pedig rátette azt a vékát, amiben mondjuk vásárolt szőlőt vagy bármit, és a bal kezével fogta a kosarat azért, a biztonság kedvéért, viszont olyan egyenes tartással ment, hogy bárki megirigyelhette volna, és a jobb keze általában a csipőjén volt, Annus néninek hívták. Ez egy nagyon praktikus dolog, és amellett, hogy tényleg az ember a fején végül is sok mindent elbír, és egy olyan egyenes tartást adott, hogy nem meggörnyedve kellett azt a bizonyos dolgot cipelni, hanem egyenes derékkal, háttal, gerinccel.
Szalmával van töltve, hogy az imént megfogtam, igen, ropog, kicsit, tehát ugye? Van, igen, ropog, és van egy, igen, tartása, tehát kell, hogy nem szabadod, hogy összelapuljon a fején, igen. Tehát bírni kellett a súlyt. Na, igen. És akkor most lépünk át a gerenda alatt.
A gerenda alatt a nyitott kéményes konyhába.
Fekete hó, korom kirakódás is, így egész van. Magasra föllátunk.
A füst fölszállt, ugye. Akkor ez itt ugye a platni, itt megrakták a tüzet, alul
be is
volt
van
a
hamúzó.
Igen, ez így.
Szőlővenyigével.
Így van, és akkor itt pedig valószínű, hogy a kenyérsütés, lehet, hogy ajtó kellett volna egy fémajtó, vagy egy fémlapot elétenni, miután ugye befűtötték, aztán van ott, amivel kihúzták a parazsat, ez a kivonó, kivonják, igen, kiszedik.
Mint egy kapacsak fa a vége.
Így van, és kötöttek söprüt is egy ugyanilyen fa nyéllel, a kukorica csuhét összekötött, és kitakarították teljesen, és úgy vetették be azzal a nagy lapáttal ide a kenyeret. És gondolom, elétették a vaslapot, és a füst itt jött ki.
Kamra, nézzünk be, mert úgy látom, hogy ez is be van rendezve.
Nagyon is gazdag.
Jó illat is van, és egy ilyen kis keskeny helyiség ez, ami a konyhából nyílik.
Van, és északi.
Északi kis ablak van.
És ott van egy igen ablak, és hát tele van.
Szemben stelázsi.
Így, a stelázsin, igen, szintén olyan eszközök, illetve edények vannak, amit régebb vagy ritkán használtak, de ott aztán fölül meg, amit a mindennapok során.
Stelázsi díszeket olvasgatom.
Hiszkos edény nincsen soha, büszke is vagyok én arra, lábos fazék mindig ragyog, mert én rendszerető vagyok. Ezek itt viszont a falon, ezek az L alakú formák, a lekvárkeverés eszközei voltak, amikor üstben kint ne kelljen túl közel állni a forró edényhez, meghosszabbított. Hát azt hiszem Szabolcsba
ott is
használják. Igen. És akkor ott a sarokban az a vajköpülő.
Egy fából készült.
Egy nagyon praktikus eszköz, a fakanalak tartója, illetve ennek még kis fiókjai is vannak. Ez a ludgége készítő egyik fajtája.
Én itt azt van hittem, a másik szaggató,
nem,
szaggató, de
nem,
most látom, hogy bordás,
igen,
a felülete.
Itt pedig van a másik. Ez már egy modernebb szintén, de aztán a lisszitálás eszközei, a káposzta legyalulása, mosó, súlykoló, mángorló. Úgyhogy ez egy ritkaság, és a gyerekekkel próbálom kitaláltatni, hogy mi lehet ez.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy az egyik gerendáról lóg le egy fából készült eszköz, különböző kis szarvacskái vannak, most mondjuk így, mint a szarvasnak az agancsai, és ezekre valamit rá lehetett akasztani, vagy rá kellett akasztani.
Tehát van egy rúd, ami a kolbász sonka szalonna,
és erre pedig,
hát a gyerekeket úgy szoktam rávezetni, hogy az imént beszéltünk arról, hogy kint a kemencébe készül valami. És amikor az elkészül, akkor milyen, hogy így forró kemencéből kiveszem a forró kenyeret, hova teszem? Hát ide tették, innen sajnos a két alsó hiányzik, de a többi megvan. Általában kerek kenyereket sütöttek, de hosszúkásokat is, de a hosszúkás is ráfért, meg a kerek is. Itt ki tudott hűlni, és miért tették ide?
Magasra, tehát hogy fönt legyen, ne az asztalon legyen.
A gyerekeket rávezeti az ember, hogy az ilyen házakba könnyen be tudott jönni a falon keresztül lyukakon egy kis pici szürke valami, egy egér. És akkor ki is találják a gyerekek egyébként is, hogy ne tudja az egér megrágni. Itt kihűlt, tehát ugye nem nájlonzacskó, hát hol volt a nájlonzacskó, esetleg vászonkendőbe, de ez egy nagyon praktikus.
Hat kenyeret tud rátenni, így hat van. Kenyeret vagy cipót vekni tudod rátenni, ráhelyezni.
Igen, és van itt még egy érdekes dolog, szintén egy szögön lóg a gerendáról.
Ez is egy rúd, de nem rúd, hanem valami össze van
ez gabonaszár. És kötve. Mit mutat ez is nekünk? Hogy milyen hosszú szára volt a gabonának, most
olyan
meg milyen.
Rövid, igen.
És egy kis láttunk rajta, úgy mondom, madzagokat, vékony cukorspárgát.
Miért
ott fönt még van? Mást is látunk.
Egy szőlővenyő darabot.
Így van, és mi volt? Szőlőt kötöztek rá ősszel, amikor megérett a szőlő, és karácsonykor is tudtak belőle enni, mert itt megaszalódott. Nagyon sok szőlő volt Kenesén valamikor, sok-sok pince. Csak jött az 1800-as évek közepe, 40-50 körül, hogy behurcoltak valakik egy nagyon ronda ellenséget, a filoxérát, és az teljesen, szinte minden szőlőt elpusztított. A szőlőből, aki csak tehet, eszik. Mindig leveszek, hogy nagyok a fürtök, fölaprózom, megmosom, és kiteszem tálra, hogy mindenki ehessen belőle, a látogatók, de a gyerekek is, és nagyon finom szőlő, fehér egyébként, de nem tudjuk, hogy milyen fajta, pedig a borászok is mindig nézik, és nem tudjuk.
A Balatonkenesei tájházban Pulai Istvánné nyugdíjas óvónővel beszélgettünk. Az épület többi részét, a szobákat és a gazdasági tereket szintén megtöltötték már korabeli eszközökkel és a helytörténet képi, tárgyi emlékeivel. Ezekről a pénteki messzelátóban hallhatnak majd bővebben. Ekkor folytatjuk Balatonkenesei barangolásunkat. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.